Nagyon jó csak így együtt lenni a Biblia suliba. Milla, téged is jó látni. És a tantárgyunknak a címe az a bővölködő kegyelem. És mielőtt így előveszük ezt a mai témánkat, meg mielőtt így imádkozunk, csak hagyd mondjak egy pár dolgot azzal kapcsolatosan, hogy tudod a legtöbbet kivenni így ebből a fél évből. Okay, tehát szerdánként, december elejéig ez az óránk. Okay? Minden hónapnak az első szerdáján lesz egy dicsőítő alkalom, tehát igazából egy picit kevesebb az óránk emiatt, de 9 vagy 10 alkalmunk lesz. És a cél az, hogy meggyökerezzünk, hogy megalapozódjunk, hogy át legyünk itatva Istennek a kegyelmével. Hogy a cél az, hogy nem csak ahogy elmegyünk innen, hanem ahogy ezzel foglalkozunk, nem tudom, valamelyik dalba énekeltük, hogy békességed, mit mond, a békességed fel emel, vagy fel, biztos nem így mondja, hogy mondja? Tessék, békességed szárnyakra emel. Okay, békességed szárnyakra emel. Csak gondolj bele ebbe, nem? Milyen jó kép, hogy Istennek a békessége így szárnyakra emel. És ez tudod, ez így van, hogy tudod, hogy az életünk annyira lehet egy ilyen küszködünk dolgokkal, küszködünk magunkkal, küszködünk a keresztény életet, megpróbáljuk élni, megpróbálunk Krisztus tanítványai lenni, megpróbálunk úgy élni, ahogy kell, jó keresztényként, megpróbáljuk. Ez egy egész lehet csak egy ilyen nagyon küszködődés teljes élet. De amikor, tudod, Isten békessége, megpróbálunk szolgálni, megpróbálunk szeretni, de amikor Istennek a békessége szárnyakra emel, tudod, az annyira ámulatos. És igazából ez, tudod, Istennek a kegyelme. Ha-ho, Fanni, itt vannak elől a helyek, elég volt, hogy hátra ülnek le, itt hozzák a limonádét majd mindjárt. Okay, úgyhogy a cél az, hogy elmélyüljünk és megismerjük egyre jobban Istennek a bővölködő kegyelmét. És ezáltal túl éljünk azon, amit mi önmagunk által tudnánk élni életet. Hogy önmagunk által tudnánk egy ilyen kis küszködő Zsolt, itt vannak az első helyek, de tényleg. Gyere csak nyugodtan. Egy ilyen, ez mindig a később jövőknek a nem, beteg vagyok kicsit, nem hallok. De tényleg nem hallom. Kicsit süket vagyok, és ilyesmi, gyere csak, Zsolti. De tényleg az vagyok. Isten hozott, örülünk neked. Tudod, egy bizonyos fajta élet, ami önmagunktól telne. De a kegyelmi élet az egy sokkal nagyobb dimenziót. Az felemel bennünket. Az szárnyakat ad. Olyan életet vagyunk képesek élni a kegyelem által, amit soha nem gondoltunk volna. És nem mi, ahogy 1 Korintus 15:10-ben Pál apostol mondja, hanem Isten velem való kegyelme. De én, igen, az én életemben. De ez, hogy Istennek a békessége szárnyakra emel, és Isten kegyelme. Úgyhogy ez a célja ennek a fél évnek. És figyelj, tanulmányozni fogunk írásrészeket, verseket, fogunk beszélni különböző témáról, ami kapcsolódik ehhez. Nagyon friss lesz én szerintem. Én csak imádkozom azért, hogy tényleg Isten egy szintlépést adjon nekünk. És amit te tudsz tenni, azon túl, hogy felkészült szívvel jössz. Csak gyere egy felkészült szívvel, gyere egy nyitott szívvel, gyere egy Istenre éhes szívvel, gyere egy felkészült szívvel, gyere Bibliával, jegyzett füzettel, tudod, figyelj oda, ír le dolgokat, amiket utána átnézhetsz, de csak figyelj, csak ne légy megszokott, légy Istennel közösségbe. Isten fel tudja kenni a füledet, a szívedet, a hallásodat, fel tudja kenni, és Isten szolgálni tud neked feléd, és szolgálni akar. Tehát magán az órán, ahogy így együtt vagyunk, Isten le akarja leplezni neked az ő szívét, önmagát, az ő lényét, az ő lényegét, az ő szeretetét, meg akar szabadítani láncoktól, téves elképzelésektől, hazugságoktól, csak Isten az ő igéje által, ami élő és hatóélesebb minden két ő fegyvernél, csak munkálkodni akar, és csak gyere úgy, hogy Uram, én félreteszem a saját gondolataimat és elképzeléseimet, taníts engem, oké? Okay? De a másik, ami tud még nagyon sokat segíteni, az az, ha te magad foglalkozol a hallottakkal és azokkal az írásrészekkel, amiket megnéztünk. Elmondom miért. Azért, mert amikor Isten szolgál felénk az ő igéjén keresztül, a Szent Szellem kenetén át, akkor lehet, hogy vannak dolgok, amiket meglátunk. Vagy vannak olyan dolgok, amik csak így hirtelen felvillannak, tudod, megértünk. Egy területre, tudod, rávetül a világosság, a fény. De ez sokszor nem marad meg az életünkben. Mert tovább megyünk, és újból jönnek a szokásos dolgok. Ahhoz, hogy ez mélyebb legyen, ehhez forgatnunk kell, foglalkoznunk kell vele, elmélkednünk, ahhoz, hogy a kegyelemnek egy mélyebb kijelentését kaphassuk. Írásrészeket fogunk majd elővenni, amiket te is többször fogsz, és olvasol, és gondolkodsz, és összeraksz írásrészeket, és akarod Isten szívét, és értelmét, és elméjét megkapni ebben a témába. És Isten sokszor, figyelj, elmélkedés közben, hogy foglalkozunk, ahogy időt szánunk azokra a dolgokra, elmélkedés közben ad nekünk mélyebb megértést dolgokról. Vagy úgy tudja beírni a szívünkbe, úgy tudja úgy odaadni a szívünkbe. Szia, Roxy! Egy picit gyere közelebb, csak kérlek. Oké, csak, akkor pedig csak azért, mert beteg vagyok, és nem akarom, mikor távol lévőket látok, akkor egy kicsit erőltetem a torkomat öntudatlanul is. Tehát figyelj, hogy meglátsz dolgokat, csak figyelj, hogy ott van. Tehát mondok egy példát. Mondjuk egy olyan igazság, amit hallottam, de én magam nem igazán töltöttem időt Isten jelenlétében azzal az igazsággal, nem igazán tudom elővenni egy adott helyzetben. Mert csak hallottam. Tetszett nekem. Hirtelen egy picit úgy is éreztem, hogy valamiből szabadított, de lehet, hogy ez csak egy pillanatnyi volt. Azt tudom elővenni, ami közel van hozzám. Mikor azt mondja a Kolossi 3.16, hogy Krisztusnak a beszéde lakozik a szívetekben gazdagon, akkor arra hív bennünket, hogy járassuk a szívünket, az elménket olyan gyakran az igazságnak a beszédén, hogy ez gazdagon legyen a szívünkben. Hogy aztán, ahogy járunk, elünk az életünkben, és sátának vannak hazugsága és kísértése, és tudod, a régi beidegződések, de csak könnyen járhatunk az igazság útján, mert, mert gazdagon van már a szívembe. Oké? Okay? Úgyhogy ez az én bátorításom magam számára is, de számotokra is, hogy töltsünk időt vele, hogy esténként lefekszel, csak olvasgass, csak te magad kutasd, te magad add a szíved arra, hogy Isten kijelentéseit megértsd, és a Szent Szem fog segíteni, beírja a szívedbe az igét. És aztán, amint alkalmazott helyzetekbe, egyre inkább a tieddé válik. És aztán végezetül tudsz már győzelemben járni. Lehet, hogy az elején egy lépést tudsz tenni győzelembe. Tudod? És aztán megint diszorientálódsz. De utána lehet, hogy kettőt, lehet, hogy hármat. És megízleled, hogy milyen ez. Amen. Amen. Úgyhogy valójában ez az óra nem csak tőlem kér, hanem igazából, hogy ez tényleg a tied legyen, Isten a te szívedet kéri. Az enyémet kéri, mert nekem az a várakozásom, nekem van a legjobb dolgom. Nekem van, Uram, miben érzem, hogy nekem mélyülnöm kell? Mit szeretném, hogy a kegyelem, szeretném, ha kegyelemmel lennék kitatva. Ha, legyen bővölködő kegyelem óra. Na jó, nem teljesen így, nem csak ezt teszem fel, hanem mire van szüksége a gyülekezetnek, mi lenne egy következő lépés számunkra. De nekem ez segít. Én rá vagyok kényszerítve. És izgatott vagyok, hogy hogyan fogok tudni növekedni ebbe. De számodra ez úgy szintén ott van. Isten hatalmasan, izgalmas dolgokat akar tanítani neked. Olyan láncok, olyan hazugságok, láncok szakadhatnak el, hazugságok, olyan beidegződések, ami lehet, hogy nem is tudtad, hogy ott van. Lehet, hogy el se tudtad képzelni, hogy ott van az életedben. Emlékszem, amikor Szegedre elkezdtem járni, Örhelyi Zsolti 2000 augusztusán kezdett el jönni az Isten tiszteletre, nem volt megtérve. És beszéltem a zsidók 4-ben, meg zsidók 10-ben a hit nyugalomról, és hogy Krisztusnak nyugalma van, és hogy mit jelent, hogy nekünk ez a nyugalmunk meglehet, és erről beszéltem, és csak tudom, mert Zsolti azóta is többször mondja, hogy számára ez, hogy ott ült, és rádöbbent, hogy ő neki egész életébe ez az, ami nem volt meg neki, a nyugalom. De nem tudta addig nem csak szavakba önteni, hanem megfogalmazni számára, hogy ez hiányzott neki, ez a nyugalom. És tehát ez volt a kulcs. Tehát azt akarom mondani, hogy nem is tudjuk olykor, hogy milyen kötelékeink vannak. Úgyhogy a kegyelem az szárnyakra emel bennünket, a békesség szárnyakra emel. Úgyhogy köszönjük neked, Urunk, köszönjük neked mind ezt a mai órát, de köszönjük a szemesztert, a fél évet. És mennyi, Atyám, imádkozom azért, hogy ebben a fél évben te szolgálj felénk. Mi a te néped vagyunk, a legelődnek a juhai vagyunk. Szükségünk van rád, szükségünk van, hogy halljuk a jó pásztornak a hangját. Szólj hozzánk, de legfőképpen azt kérjük, hogy adj nekünk egy halló, nyitott fület. Adj nekünk egy nyitott szívet. Hogy elmélkedjünk azokon az igazságokon, amelyeket megtaláltunk. Hagyd ne hagyják el a mi szívünket, a mi szánkat, a mi elménket, azok a dolgok, amiket leleplezel számunkra. Hagyd ne csak átmeneti vendégek legyenek ezek, hanem hagyd legyen egy egyre erősödő világosság. Mennyi, Atyám, imádkozom, hogy ez az óra, ez a tantárgy, ez a fél év, ez hathatós legyen. Uram, szeretnénk megismerni téged jobban, szeretnénk a te jellemedben, kegyelmedben jobban meggyökerezni. Szeretnénk rád bízni az összes terhünket, az összes gondunkat. Kérünk, hogy töltsd be minket a Szent Szellemeddel. Kérünk téged arra, hogy hagy tapasztaljunk meg egy új kalandot a mi életünkben, a hitünkben, ahogy te tanítasz és vezetsz bennünket. Imádkozom, hogy az órák ne csak ne azért legyenek unalmasak, mert esetleg jók egy bizonyos értelemben, hanem azért ne legyenek unalmasak, mert a szívünkben éhség van, és megragadjuk azt, amit te tanítasz, és a te tanítványaid vagyunk. Uram, imádkozom azért, hogy hagyd tapasztalhassuk meg mind, hogy milyen az, hogy a te békességet szárnyakra emel. És ne csak egyszer-egyszer, hanem hagyd legyen ez az életünknek egy állandó valósága. Mert bőséges kegyelmed van felénk. Hiperbővölködő kegyelmet. Köszönjük neked, Urunk. Köszönjük, hogy a gyermekeid vagyunk. Köszönjük, hogy adtál nekünk szívet arra, hogy megismerjünk téged. Uram, imádkozom azért, hogy hagyd tudjunk kizárni minden zavaró tényezőt ma este, de minden másik órán is. És hagyd tudjunk valóban a szívünkkel hallani téged. Hálásak vagyunk. Segíts nekünk Jézus nevében. Amen. Oké. A ma esti órán pedig szeretnék, és lesz szünetünk, 10 perces szünetünk, így szoktuk csinálni. Szeretnék így bevezetésként a négyféle kegyelemről beszélni. Jó, négyféle kegyelem. Lehet, hogy tudod, hogy mi az a négyféle kegyelem, mert hallottad. Jobbat mondok, én tanítottam. Nem egyszer, nem kétszer tanítottam, de minden alkalommal izgalmasabb, mélyebb, gyönyörűségesebb számomra. Oké, úgyhogy hallgasd ezt úgy, hogy ne úgy, hogy te már esetleg tudod ezt, hanem úgy, hogy engedd, hogy Isten tanítson téged ezen keresztül. Oké? És az első, ami az első fajta vagy féle kegyelem, azt úgy hívjuk, hogy általános kegyelem. Általános kegyelem. Oké, ez azért általános kegyelem, mert ez minden embernek adatik. Minden ember részesül ebben a kegyelemben. Ez minden ember, ha hívő, ha nem. Ha szereti Jézust, ha nem szereti Jézust. Isten kegyelmes minden teremtménye felé. Kegyelmes minden ember felé. Zsoltárok 33:5 azt mondja, hogy az ő jóságával van telve a föld. Tudod, hogy Isten jó. Ő egy túláradóan jóságos Isten. És tudod, az általános kegyelem ez erről beszél, hogy minden nap, sőt minden pillanatban találkozunk az ő túláradó jóságával, az általános kegyelmen keresztül. Tehát most, így van, beszívjuk a tüdőnkbe a levegőt, és ezt úgy gondoljuk, hogy ez csak normális, menj ki az űrbe, menj el a holdra, menj el a Marsra, tehát nem normális. Így van? Ez az ő jósága. A levegő is, meg a tüdőnk is. És hogy működik a tüdőnk. Így van? Aztán színeket látunk, és telve van jóságával a föld. Tudod, vízesés, Niagara vízesés, bükk, alföld, patakok, folyók, madarak, hangok. Tudod, és telve van ízek, gyümölcsök, zöldségek, őszi barac, görögdínje. Éhesek vagytok? Mondjam még. Szilva, most van ősz. Vilmoskörte, így van? nagyon finom a körte, hú, a szöllő, folytassa, még mindnek más íze van. Isten megtehette volna azt, hogy űrhajós kaját kapunk, így van? Mindenki ugyanazt teszi. Egyféle íz, megkapja, benne van a megfelelő protein, meg minden, ami kell, szénhidrát, ízetlen, kap be, mindenki, nem. Isten, ez is azt mutatja, hogy Isten túláradó, Isten nem csak ad valamit, hanem bőven ad, sokat ad, ízre, szemre, színre, látványra. Isten jó. A Biblia nagyon nyilvánvalóan mondja, Isten jóságos. Tudod, és mi egy olyan világban élünk, ahol az Isten hit az nem általános, vagy nem normális. Ezért sokkal inkább úgy gondoljuk, hogy hát ez igen evolúció, vagy ez így fejlődött ki, vagy az anya természet, vagy stb. Stb. De a Biblia azt mondja, nem. Ez mind Isten jósága. Mind Isten jósága. Körbe vagyunk végve, reggel felkelünk, és süt a nap, és tudod, nem abszolút nulla van, így van, abszolút nulla az mennyi? Minusz 273, ha jól emlékszem tanulmányimból, az űrben annyi van, abszolút nulla van. Minusz 273 fok van. Érted? Nem az van, hanem indián nyár van, így van? Isten jó, Isten jó. Figyelj, hagyd mondjam ezt. Minél jobban megismered az atyádat, annál inkább hálás kezdesz lenni minden egyes dologért az életben. Minden egyes beszélgetésért, minden egyes barátságért, minden egyes ételért, amit eszem, mert megérted, hogy ez Isten jósága. Isten jósága. Isten jóságával van telve a föld, és mi lubickolunk az ő jóságába. És persze mi, az ő gyermekei nem csak ezt tudjuk, hanem ismerjük Isten szívét is, meg az atyát is, meg tudod, stb. De ez minden ember számára adott. Oké? Okay? Máté 5:45-ben azt mondja Jézus, hogy legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Így van? Aki megadja a napot és az esőt a jókra és a gonoszokra egyaránt. Figyelj, milyen Istenünk van. Ő jóságos. Ő bőkezű a gonosszal. Aki utálja őt, aki gyűlöli őt, aki semmibe veszi. Isten jó vele. Hosszú tűrő. Jóságos. Nem úgy van, hogy a hívőnek eszi a görögdinnyét, és látja a színét, és érzi az ízét, és eszi. A nem hívő megveszi a görögdinnyét, belevág, és egy kődarabbá válik. Nem. Ő is. Isten jó, ő hozzá is. Így van? Mentem valamikor régebben az autóval, és itt az Oskola utcában, tudod, valamilyen ilyen fekete BMW-s, vagy Mercedes, már nem emlékszem, de tudod, ilyen fekete autós, tudod, így bevágott elém, tudod, és csak úgy felment bennem a pumpa, mit merészel, gondolom, ez így éli az életét, tudod, az embertársakat kihasználja, tudod, és aztán, tudod, eszembe jutott ez a vers, hogy Isten jóságos a gonosszal, és mindenki, és nem is tudom, hogy gonosz-e az, csak nem is tudom, lehet, hogy testvérem, de teljesen, Isten jóságos vele. Isten jóságos vele. Legyetek azért ti is ezzel a szívvel. Oké? Okay? Úgyhogy Isten túláradóan jó mindenkihez. Apostolok cselekedeti 14:17. Apcsel 14:17. Szeretném, ha látnád, hogy ez az apostoli prédikálásnak a része volt, főleg az evangelizációnak a része. Mikor oda mentek az apostolok egy faluba, egy városba, ahol bálványimádók voltak, nem ismerték az egyedüli igaz Istent. Tudod, ez volt az egyik mód, hogy bemutatták. Apcsel 14, azt mondja 17, 16. vers, 15-ben azt olvassuk, hogy éppen azt az, Apcsel 14, 15-17-ig, azt az örvendetes üzenetet hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. Tehát a teremtő Istenről beszél. Így van? Szerintem ez wow, ez fontos. Oké? Okay? Ő az elmúlt nemzedékekben hagyta a pogányokat mind a maguk útján járni. Jól lehet ezt hallgatni. Nem hagyta magát, ugye a teremtő Isten bizonyság nélkül, mert jó tevőtök volt. Az égből esőt adott, termést hozó időket, és bőven megelégített eledellel és szívbeli örömmel. Ez a prédikálás, hogy az élő Istent hirdetjük nektek, aki alkotta az eget és a földet, az egyedül élő igaz Isten. Az élő Isten, kicsoda az az élő Isten? Számomra ismeretlen. Távoli. Ó, ne gondold, hogy távoli. Ő mindig a jótevőd volt. Ő volt a legnagyobb jótevőd. Nem hittél benne, nem ismerted őt, de ő mindig jótevőd volt. Termő időket adott neked, esőt adott neked, ételt adott neked, megelégített minden jóval téged. Öröm, szívbeli örömmel. Most már tudsz egy arcot tenni mögé, hogy kicsoda ez. Ő az élő Isten. Ő jó volt hozzád mindig. Oké? Okay? Ez izgalmas, nem? Ez ámulatos. És tudjátok, említettem ezt a múltkor, meg szoktam említeni, hogy a világban, tudod, hogy olyan, hogy valaki, aki nem hisz az Úr Jézusban, tudod, sokszor csak akkor veszi a nevére az Úr Jézusnak a nevét, Istennek a nevét, amikor káromkodik. Így van? Tudod, amikor káromkodik, hogy van egy ember, nem hisz Istenben, nem hisz a Teremtő Istenben, és csak akkor említi őt, amikor valamilyen káromkodás mond ki a száján, és Isten mit csinál vele? Még jó leszek hozzá. Még jó leszek hozzá. Még, tudod, jótevője leszek. Jótevője. Hogy hívják ezt? Hosszú tűrés. Isten hosszú tűrése. Isten jósága. Hogy Isten nem azt csinálja, hogy na, abban a pillanatban, így van? Valaki a tetőn dolgozik, és tudod, ács munkát végez, és kalapál, és rácsap az aljára, és az ujjára, és felkiált, és Isten nevét szidja. Így van? Abban a pillanatban villámlás, meghalt, vége. Nem, Isten jótevője. Ez Róma 2. Róma 2. Róma 2 azt mondja, hogy ezt hallgass, negyedik vers. Avagy megvetted-e Isten jóságának, hosszú tűrésének és elnézésének a gazdagságát, nem tudván, hogy Isten jósága téged megtérésre indít? Ezt mondja a nem hívőnek. Avagy nem megveted-e Isten jóságának a gazdagságát? Isten hosszú tűrésének a gazdagságát, és Isten elnézésének a gazdagságát. Azt hiszem az eredeti görög azt mondja, hogy gyengédségének a gazdagságát. Nem tudod, hogy Isten jósága téged megtérésre indít? Úgyhogy tudod, olyan jó azt mondani az embereknek, hogy Isten jó. És tudjuk, hogy van egy propaganda, és az ördög a propagandista. És tulajdonképpen arról szól, hogy egy tárgyaló teremben, egy bírósági tárgyaló termet hoz létre, ahol az emberek azt mondják, hogy hát ha van Isten, akkor ő nem jó. Mert történnek rossz dolgok a világon. Igen, ez így van. De az összes jót el akarjuk venni. Róma 1, tudod, hálásnak lenni, így van? Róma 1, hogy a pogányok züllése, vagy lecsúszása az ott kezdődő, vagy ott folytatódik, amikor nem hálásak mindazért a jóért, amit kapnak. És a mi életünkben is egyébként tudod, a hálás szív, Isten kegyelme, Isten jósága. Na, fejezzük be még egy-egy verset. Abcsel 17. 14 volt az előbb, emlékeztek? Most 17, most Athénban prédikál Pál apostol apcsát 17:24-25. Nézd csak! Az Isten apcsát 17:24-25. Az Isten, itt is báványimádó kultúrában az ismeretlen Istent hirdeti, így van? 24. Az Isten, aki a világot teremtette, és mindazt, ami abban van, mivel ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik. Emberi kéz szolgálatára nem szorul, mintha valamire is szüksége lenne, hiszen, és most hallgass, ő ad mindenkinek életet, lehelletet és mindent. Isten általános kegyelme, tudod? Ő ad mindenkinek életet. Így van, megszületik egy kisbaba, ő ad mindenkinek életet. Ő. Nem tőlünk van. Tudod? Elvetted a kukoricát, kukoricamagot, kinő a kukorica. A természet mit hozott létre? Hát mióta ismerjük a genetikát, tisztában vagyunk, hogy ebbe a kukoricamagba hihetetlen mennyiségű értelmes információ van, ami megszabja, hogy mivé fejlődjön majd az a mag. Ez valami, ami egy isteni csoda. Egy isteni csoda. Tudod, levágjuk a szelet kenyerünket. Ez normális, ez egy kenyér. Gondold végig. Ez nem hiába mondja, ez Istentől van. Ez a kenyér, ez Istentől van. Gondolj bele. Ugye értem, a földbe el van vetve a mag, ő adja a napfényt, ezt mondja, a napot, az esőt, ő adja egyébként a magot is a magvetőnek, tehát a maga a mag és a benne lévő genetikai információ. Oké? Okay? És aztán kenyér lesz belőle. Ezért abszolút helyes, ha csak hálát adunk például ezekért is csak. Megértjük. Csak azért nem így jár az elménk, mert át van mosva, a materializmus átmosta, és egyszerűen csak nem látjuk azt, hogy minden Istentől van. De ezt mondja, ő ad mindenkinek életet, lehelletet, és mindent. Isten végtelenül jó. Végtelenül jó. Az ő ellenségeivel is. Oké, úgyhogy Jeremiás 17-ben beszél az írás egy olyan emberről, kétféle emberről beszél, majd meg tudod nézni. Beszél arról, akinek az Úrban van bizalma, és aki önmagában, vagy a testben, vagy a hústestben bízik. És azt mondja, hogy a 6. versben, hogy aki önmagában bízik, az az ember. Köszönöm magamnak ezt a kenyeret, elvégre én dolgoztam meg ezért. Itt ezt, mindezt én csináltam. Én szültem magamat. Én neveltem magamat. Én tettem magamba ezt a genetikát. Tehát aki magába bízik, tehát telve van magával, az azt mondja 17.6-ban, Jeremiás 17.6-ban, hogy nem látja a jót, ha következik, ha jön. Ha következik. Azt mondja, aki az Úrban bízik, nem látja a hőséget, ha jön. Magyarul a próbatételt is sokszor nem is éli meg úgy, mert annyira telve van az igével, és az Úrban bízik az igén keresztül, hogy nem úgy éli meg. Viszont nem látja a jót, ha jön. Mondhatjuk azt, hogy annyi jóval van telve az életed, nem? Az enyém. Milyen jóval? Semmi jó dolog nincs az életemben. Nekem nincsen pénzem, nincsen ez, nincsen az, nincsen amaz, nincsen amaz. Oké. Akkor nem látod a jót, ami ott van. Oké. Ézsaiás 6-ban Ézsaiás azt hallja az angyaltól, vagy az angyaloktól, hogy szent, szent, szent a seregeknek az Ura, teljes az egész föld az ő dicsőségével. Tudod, nem tudom, hogy te így látod-e a földet. És most itt nem a híradóra gondolok, vagy a magyar politikára, vagy az EU-ra, vagy tudod, nem ezekre a dolgokra gondolok, tehát nem így a föld, hanem a földünk, tudod, hogy telve van az ő dicsőségével, a völgyek, a hegyek, a folyók, tudod, telve van. Egyszer tudom, hogy mentem ima sétára, és csak, tudod, madarak, és fák, és fújt a szellő, és tudod, ilyen, mindez Isten, sőt, 19. Zsoltár, az egek hirdetik az Isten dicsőségét, a kezének munkáját hirdeti az égboltozat. Oké, tehát, hogy tudod, felnézünk az egekre, és megnézzük a csillagokat, és az Isten dicsőségét hirdetik, és a föld Isten dicsőségét hirdeti. És ott van Ézsaiás, és azt mondja, hogy telve a föld Isten dicsőségével. És akkor testies az elménk, akkor egyszerűen csak nem így gondoljuk. Akkor testies az elménk, még csak nem is Isten általános kegyelmét sem tudjuk élvezni. Oké, tehát a lecke, élvezzük Isten általános kegyelmét, adjunk hálát, értsük meg, hogy ő adja ezeket a jó dolgokat, ő tőle van ez a jó. És engedjük, hogy ezek a dolgok is csak még inkább leleplezzék számunkra az atyánk szívét. Oké? Mert tudod, az, aki adta neked az őszi barackot, amit megeszel, tudod, az ő gyermeke vagy, és most már nem csak megeszed az őszi barackot tudatlanul, hanem megeszed az őszi barackot, és tisztább vagy ismered az élő Istent, akinek köszönheted ezt az őszi barackot. Mennyivel más? Hé! Mert kapcsolatot hoz létre itt az őszi barack! Vagy kapcsolatot segít elő. Így van a szívünkbe. És végül is ez, mert mikor azt mondja az írás, hogy akár esztek, akár isztok, vagy akármit tesztek, Isten dicsőségére tegyétek. Mit jelent ez? Tudod, mit jelent befejezésként? Ez azt jelenti, hogy olyan tudatos gyermekei vagyunk Istennek, vagy Istennek olyan gyermekei vagyunk, akik eljutottunk a tudatosságnak arra a szintjére, hogy megértjük, hogy Isten dicsőségére élhetjük az életünket a leghétköznapi dolgokban is, mint enni valamit, és közben hálásak vagyunk, egy hálás szívvel is. De jó! Nem csak úgy eszem meg a vacsorámat, hogy közben egy elveszett ember vagyok, aki telve van vágyakkal, amelyek nincsenek betöltve, hanem egy Istennek a gyermeke vagyok, aki csak élvezi az ő gazdagságát. Oké? Okay? Isten gyermeke, aki eljut a tudatosságnak egy olyan szintjére. Oké, és ez fontos, tudod. Hogyan jutok el a tudatosságnak erre a szintjére? Az ige és a szellem által. Oké. Na, megváltó kegyelem, jó? Egy pár percben hagyj beszéljek erről, és aztán utána lesz egy szünetünk. Megváltó kegyelem. Ez a második. Azért beszéltem ennyit az általános kegyelemről, mert ugye szívemen volt. Mert szeretem az őszi barackot. Nem, csak ugye szív tényleg olyan nagyszerű, amikor úgy tudod, rányílik a szemünk Isten jóságára. Nem azért, mert valami különleges dolog történt velünk, hanem azért, mert ez különleges. Ez különleges. Nem kell várnod, hogy valami történjen veled. Ez már különleges. Már különleges. Na, te pedig maradj ott, légy szíves. Megváltó kegyelem. Na hát a megváltó kegyelem az mindenki számára van, de nem mindenkié. Azé az emberé, aki elfogadja Jézus Krisztusban a megváltást. Tehát Isten kínálja mindenki számára, nyújtja mindenki számára. Úgymond ez a kegyelemnek a következő szintje, vagy mindegy, nem így akarom kifejezni, mert lehet, hogy nem így, de hogy ez, tudod, amikor már, ahogy az előbb mondtuk, nem csak Isten jóságát az általános kegyelméből ismerjük, hanem Isten gyermekeivé válunk. És tudhatjuk azt, hogy kinek köszönhetünk mindent, ismerhetjük Istent, az Atyát, és az ő gyermekei lehetünk, a bűneink meg lehetnek bocsátva, csak így a megváltó kegyelem. Oké, és ez a megváltó kegyelem, ez amikor hiszünk Jézus Krisztusban, a megváltóban, akkor a miénk lesz. Isten megvált bennünket, megment, üdvösséget ad. Azt mondja Zsidók 2:3, hogy ez egy nagy üdvösség, vagy nagy megváltás. Oké, és mivel ez nagy, ezért most nem tudjuk elmondani mindent, de a fél év során sokat fogunk ebből venni, mert ez egy nagy megváltás. Tehát, hogy figyeljetek, ez hihetetlen, hogy milyen könnyen mi hívők megszokottak vagyunk ezekkel a dolgokkal. Csak hogy láss, hogy mennyire szokatlan. Nemrég olvastam az újságba, vagy hát már újság nincs, de valahol. Vagy van újság, de régen láttam már olyat. Vagytok itt néhányan fiatalabbak. Tudjátok, hogy mi az, hogy újság? Ilyen nagy papírlapok, és így hajtogatni kell. És van is olyan, hogy ilyen újságtartó, így van ilyen, így, és akkor úgy. És akkor voltak emberek régen, felkeltek reggel, és akkor be volt dobva az újság a postaládába, és akkor kávét ivott, és közben olvasta a reggeli újságot. Így van? Mert tudod kérdezni, ez volt az a móda, hogy tájékozódott a világ eseményeiről. Nem mobilon keresztül, hanem újságból. És ha történt valami délelőtt 11-kor, akkor lehet, hogy csak másnap reggel tudtad meg, mert az újságba csak akkor írták bele. Így van? Tehát nem az, hogy rögtön jött. Jó, esetleg lehet, hogy az esti híradóban benne volt, hogyha olyan volt, de oké, tehát na. Na, mindegy, ne. Félrementem, úgy látom. Tehát megváltó kegyelem, hol tartottam? Ja, olvastam valahol. Imádkoztok, értem, látom. Uram, térjem már vissza a témára. Hosszú tűrés kell nektek is gyakorolni. Nem csak az Úrnak. Tehát, hogy Indiába például volt egy ilyen fesztivál, ahol nem tudom, hogy hányan így megsérültek. Szerencsére senki nem halt meg, de komolyan megsérültek, fejsérülés, meg különböző sérülések, mert egy évben egyszer egy ilyen fesztiválon azt csinálják, hogy úgymond a falu két részre szakad, vagy férfiak a faluból, és köveket ragadnak, és egy 10 percen keresztül egymást dobálják ilyen nagy kövekkel. Tudod, és akkor tudod, fejsérülés, és akkor volt ott a képen, hogy be volt így a fej kötözve, tudod, de vége van, tudod, ez egy 10 perc. És hogy ezt egy istenségnek csinálják, tulajdonképpen egy istennőnek, az egyik istenségüknek, aki egy istennő, csinálják, mert ő kéri tőlük, hogy ezt így csinálják. És a történet az úgy szól, hogy régen ez az istenség, ez az istennő kért egy anyát, hogy áldozza fel a saját gyermekét neki, tehát számára. És az anya vonakodott, és elkezdett alkudozni ezzel az istennővel, hogy mégis azért nem lehetne valami más csinálni, és a legvégén megegyeztek abba, hogy tulajdonképpen egy évben egyszer megrendezik ezt a dobálósdit, tulajdonképpen ezzel kiengesztelődik ez az istenség. Ha minden évben egyszer mondjuk egy gyereknyi vér ugye folyik, akkor kiengesztelődik. Ezt elmeséltem egyébként a gyerekeknek otthon is. Csak elmeséltem otthon ezt, meg még egy-egy más történetet, mert szeretném, ha látnák azt, és szeretném, ha mi is tisztában lennénk, hogy az, hogy Isten az egyszülött fiát adja értünk. Tudod? Az, hogy Isten szeret bennünket. Ezek nem ilyen, hát persze minden vallásban erről van szó. Nem. Sehol nincs erről szó. Semmi. Ez az élő Isten üzenete, Jézus Krisztuson keresztül, ez a Biblia üzenete. A vallások nem erről szólnak. Tudod, Nepálban misszionáriusok mondták, azt most Baltimoreban voltam, hogy tudod, hogy olyan szomorút, vagy látják azt, hogy ez a rengeteg bálvány és rengeteg különböző dolog a hinduizmusban, és hogy nincs egy se, aki szeretné az embert, aki a javát akarja, hanem kérik ezt tőle, azt tőle, és tudjuk, hogy ezek igazából ilyen démoni dolgok, tehát nyilván démoni becsapottságok, ezek az istenségek igazából démonok is, vagy hát azok vannak mögöttük, akik azért jöttek, hogy lopjanak, öljenek és pusztítsanak. Az evangélium az nem kicsit világít a sötétben. Tudod, Istennek a jósága és a kegyelme, és hogy a fiát adta értünk, az nem egy kis világosság, hanem az tudod, az egy hatalmas világosság, egy nagyon-nagyon sötét világban. És ezért mondja az Pál apostol, hogy nem szégyellem az evangéliumot Róma 1.16-ban, mert Istennek a hatalma az ereje az az üdvösségre, a megváltásra, annak, aki hisz, a hívő megvált, aki hisz, az üdvösség, hogy az evangélium az Isten ereje, hogy tudod, hogy ezek nem, tudod, a megbocsátás, tudod, ezek hatalmas, ezek természet fölötti dolgok, amik Krisztus keresztjéből fakadnak, természet fölötti. És a megváltó kegyelem, tudod, ez erről szól. Tudod, tehát ez egy nagy megváltás. Római 16, az evangélium az Isten ereje az üdvösségre, a megváltásra. Tudod, hogy a megváltás az nem egy fokozatos dolog. Nem, hogy na már elég jó vagyok? Na már elég jól viselkedek? Na már eléggé megfelek? Tudod, nem. Teljesen elveszett, és teljesen megváltva. Egyik pillanatra a másikra. Egyik van, és ez az evangélium, Isten ereje az üdvösségre. És azért okoz ez olyan nehézséget keresztényeknek is megérteni, mert ez természet fölötti. Értitek? Ezért van az, hogy úgymond Luther Mártonnak 1517-ben, október 31-én, mert akkor szegezte ki, tehát egy kicsivel korábban, tudod, ezt felfedezni, de tudod, le kell menni a pince mélyére, hogy ezt előhozza ezeket, ezt a megigazulás igazságait, mert annyira el voltak temetve keresztények számára, és ma is. Tudod, legtöbb hívő, ha nem tanulmányozza az igét, akkor csak benne van abban, hogy javulgatok szép lassan, vagy egyre inkább megfelelő vagyok Isten, nem tudom, ma nem voltam olyan jó, tudod? A megváltás az hatalmas. Isten ereje az üdvösségre az evangélium. Tudod, teljesen elveszett voltam, a haragfia voltam, Efézus 2 most ez fog következni a vasárnap, tudod, teljesen, és egy pillanat, és minden megváltozott. Minden. Tudod, és ez a megváltó kegyelem. Róma 4:5, ezt úgy fogalmazza meg, Róma 4:5, hogy az Isten, aki az istentelent megigazítja. Az istentelent megigazítja. Tudod? Az istentelen, aki hisz a Krisztusba egy pillanat alatt. Nem egy folyamatot ad. Tudod, nem olyat, hogy tudod, ott van a Filippi börtönőr, vagy tudod, bárkit mondhatnánk, Saul, ugye, aki üldözi a... Tudod, hogy oké, akkor kapsz egy próbaidőt. Nézzük meg fél évig. Nézzük meg egy évig. Nézzük meg, hogy sikerül. Nézzük meg. Ha egész jó, akkor jöhet egy következő időszak. Következő. És a végén talán meg leszel váltva. Talán Isten gyermeke leszel. Talán. Minden vallásban ez van. Mindenhol ez van. Minden emberi rendszerben ez van. Tudod, a muzulmán világban ez van, a hindu világban ez van, a Hare Krisztánál ez van, buddhizmusban ez van, hogy van egy hosszú rendszer, aminek a végén esetleg. És az evangélium, a megváltó kegyelem az az, hogy egy pillanat alatt az istentelen megigazítja. És ott van az istentelen, és a következő másodpercben pedig ott van teljes mértékben igazan, elfogadottan. Teljes mértékben. Istennek a gyermekeként, szeretetként, tudod, nincsen károsztatás többé, tudod, elfogadott. És ebben nem tudunk növekedni, ebben nem tudunk fejlődni. Ennek a megértésében tudunk növekedni. Az életében, de ez így van. Ez olyan, mint amikor Pásztor Scheller azt a példát szokta olykor hozni, amikor a tanítványok mennek a hajóval, a galileai tavon, és fúj a szél, szembeszél, és tudod, eveznek éjszaka során, és már jó ideje mennek, és még mindig csak, tudod, sehol nem tartanak, nem jutnak egyikről a másik, egyik végéből a másikba, és Jézus megjelenik a vizen, és aztán beszáll a hajóba, és azt mondja az írás, és abban a pillanatban, tudod, kikötöttek, megérkeztek a túlpartra. Tudod, Jézus beszállt a hajóba, és ott voltak. Tudod, Jézus valaki befogadja, és ott van. Abban a pillanatban ott van. Tudod, abban a pillanatban ott van. És ez dicsőséges. Tudod, ez dicsőséges, ez hatalmas. Ez, tudod, ez nagy megváltás. És nem lehet ezt eléggé felemelni, vagy nem lehet ezt eléggé kiemelni. Tehát nincs olyan, hogy ez már túlzásban van, ezt nem lehet túlzásba vinni. Tudod, ezt mi csak így le tudjuk értékelni. Tudod, ez hatalmas. Oké, aki az istentelent megigazítja. Úgyhogy befejezésként, hogy most nem fogjuk kifejteni ezt megváltó kegyelmet, de jobban, de ez egy egész csomag. Így van, tehát ez egy egész csomag. Tehát ez nem csak egy dolog. Tudod, mi van ebbe a csomagban? Így van, üdvösség, megváltás, bűnbocsánat, megigazulás, ahogy az előbb mondtuk, megszentelés, tehát hogy megszentelt bennünket, megbékéltünk. Tudod, egy egész csomag, figyelj, akik vagyunk most Krisztusban. Egy megbékélt, egy Istennel megbékélt ember vagyok. De nem azáltal, amit ezek a kezek tettek, hanem azáltal, amit ő tett a kereszten. Tudod, éppen ezért, ahogy vasárnap mondtuk, a békesség az örökségem lehet. Mert ha a békesség rajtam múlik, tudod, akkor tudod, az olyan lesz, mint a, az a ló, így van, akinek, előtt, akinek a lovas ott ül rajta, és egy pálcán egy répát lógat be a ló orra elé, és a ló csak fut, és a répa után fut, de soha nem éri el. Tudod, nem, ez a megbékélést nyertünk, békességünk van ő vele. És egy csomag, akik vagyunk Krisztusban. És ez tudod, és ezt fogjuk megnézni, és ha ezeket foglalkozunk vele, foglalkozol vele, elmélkedsz, gondolkodsz, imádkozol Isten jelenlétébe, ezek egyre inkább beléd írulnak, ezek az írásrészek és versek. És emlékeztek, egy olyan Isten gyermeke leszel, aki a tudatosságnak egy olyan szintjén vagy, hogy tisztában vagy azzal, hogy ki vagy. Vagy jobban tisztában vagy azzal, hogy ki vagy. Ez egy egész csomag. Hívtuk ezt a csomagot úgy egy időben, többször, hogy helyzeti igazság. Helyzeti igazság. De annyira nem szeretem így hívni, hogy helyzeti igazság. Mert az, hogy azt mondjuk, hogy helyzeti igazság, az mint hogyha azt fejeznék ki, hogy igen, ez a dolog egy bizonyos értelemben igaz, de ez csak elméletileg igaz, gyakorlatban nem. Nincs olyan, hogy helyzeti igazság. Olyan van, hogy igazság. Ez az igazság. Egy igazság, mert nincs két igazság. Egy helyzeti igazság, meg egy nem helyzeti igazság. Hát helyzeti igazság az, hogy Krisztusban vagyok. A nem helyzeti igazság, hát az azt most éppen... Igen. A helyzeti igazság az az, hogy szent vagyok és fethetetlen vagyok. Hát a nem helyzeti igazság az az, hogy hát igen, elég béna vagyok. Oké. Okay. A helyzeti igazság az, hogy szeretett vagyok és elfogadott vagyok. Tudod, stb. De a nem helyzeti igazság az az, hogy elég sok kifogásolni való van az életemmel kapcsolatosan. Tudod, ez képes megosztani bennünket. Nem. Nagyszerű dolog az, hogy egy dolog van. Igazság, meg van olyan, hogy hazugság. Oké, okay, ez az igazság. Oké, okay, ez a csomag. Akik vagyunk Krisztusban, a megváltó kegyelem révén, amit Isten adott nekünk, akivé tett bennünket. Az Isten megigazítja, és ez egy másodperc. Ebben nem tudunk fejlődni. Ez így van. Ennek a megértésében, megélésében, vagy ebben tudunk fejlődni, növekedni, de ez már mind a miénk. Jó? Amen. Amen. Úgyhogy szaladjatok szünetre, és egy 10 perc múlva gyertek vissza szünet után. Na, gyertek csapat. Még nézzük meg, ami előttünk van. Ugye beszéltünk az általános kegyelemről, aztán a megváltó kegyelemről. Úgyhogy, Urunk, köszönjük neked, hogy itt ülhetünk, lehetünk, és közben csak a te lábaidnál ülünk, és közösségbe vagyunk veled, és köszönjük azt, hogy te tanítgatsz bennünket, köszönjük, hogy adtál nekünk egy szívet, egy értelmet, hogy a te dolgaidat értsük, egy új szívet, egy új értelmet, és csak köszönjük, hogy a gyermekeid vagyunk Jézus nevében, atyánk, taníts bennünk továbbra is. Amen. Amen. Oké. Okay. A harmadik az a megszentelő kegyelem. Megszentelő kegyelem. És ez... Elmondom, hogy mit jelent ez, vagy hogy mit nem jelent ez. Hogy vannak hívők, nem is kevesen, sőt igazából sokan, akik lehet, hogy a megváltó kegyelmet valamilyen módon megértik, hogy az üdvösségük az kegyelem által van, kegyelemből hit által, Efézus 2, 8 és 9. Hogy kegyelemből van üdvösségetek hit által, ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. De azt mondják, hogy miután te Isten gyermeke lettél, utána most eljön a te részed. Tehát eddig jött az, hogy Isten megtette az ő részét, most jön a te részed, hogy élj úgy, mint Isten gyermeke, hogy viselkedj úgy, mint Isten gyermeke, hogy tudod, viselkedj úgy, hogy az Istennek megfeleljen. Most kezd el élni te a keresztény életedet, és az egész hangsúlyát tevődik Istenről, Krisztusról rád, hogy most mi az, amit neked meg kell tenned annak érdekében, hogy megfelelj Istennek, vagy annak érdekében akár, hogy ne veszítsd el az üdvösségedet, vagy megőrizd az üdvösségedet, vagy megőrizd magad Isten gyermekének. Teljesen mindegy, hogy melyik változatát hozzuk, ugyanaz a gondolat, vagy ugyanaz a dolog, hogy ami kegyelemben elkezdődött, az most törvényben folytatódik. Vagy Pál apostol Galata levélben úgy fogalmazta meg, hogy amit elkezdtetek a szellemben, azt most testben fejeznétek be. Mit jelent ez? Elkezdeni a szellemben valamit, és testben folytatni. Ugye a test, majd fogjuk ezt nézni, a test az mindig valamilyen ön erőről szól, ön magunk erejéből, ön magunkra támaszkodva csinálni valamit. Ez a hústest. Tudod, és valami, amit Krisztus végzett el az életedben, az üdvösséget, most elkezded önerőből folytatni. Mert most már keresztény vagy. Mert most már Isten gyermeke vagy. És törvény, nyilván ennek sok színezete lehet, ennek az, hogy törvény alatt élni. És akkor jönnek ezek, és majd ezeket fogjuk tárgyalni az elkövetkezendő hetekben, a fél év során, hogy most, de hát azért a keresztényeknek is meg kell tartaniuk a törvényt. Hát nem. Hogy miért? Mert mi lophatunk, mi paráználkodhatunk, mi? Nem, ugye nekünk is meg kell tartani a törvényt. És ezek olyan dolgok, amik ilyen féligasságok, vagy jól hangzó dolgok, de bibliailag nem megfelelők. De azért nekünk is meg kell tenni, és behoz a törvény alá. És behoz a törvény alá, ami mindig a hústestet erősíti, ami azt jelenti, hogy az ön erőt erősíti. Tehát önmagam erejéből kell élnem. Tudod, önmagam erejéből kell. Úgyhogy előjön az, hogy az akaraterő. Így van? Tehát hogy Roxy, de hát csak akarnod kell. De hát nem hiszem el, hát nem tudod, csak akarnod kell. Csak eléggé kell akarni. Nincs elég akaraterőd. Neki sincs akaraterő. Neki sincs. Neki jobb van. A farizeusoknak mindig jobb az akaraterőjékkel. Tudod, a keresztényet egy ilyen akaraterő. Nos, a megszentelő kegyelem az azt jelenti, vagy amit takar, az a bibliai elképzelés, hogy nem csak az üdvösségünk van kegyelem által, hanem az a folyamata, hogy Krisztus képmására formálódunk. Az a folyamata, hogy ahogy a keresztény életet éljük, az sem saját erőforrásból van. Az sem saját magunkra támaszkodva van, vagy akaraterőből van, hanem az is Isten kegyelméből van. Krisztus kegyelmé, vagy Krisztus kegyelmének a munkájából, vagy Krisztus élete bennünk és rajtunk keresztül. És ez egy komoly probléma volt például a Galata levélben, hogy tudod, hogy kezdték? Szellemben kezdték, Galata 3-ban. Így van, azt mondja, hogy vagy azt áruljátok el nekem, hogy hogyan kaptátok ti a Szent Szellemet? A hit hallásából, vagy a törvény cselekedetei által? Nyilván, hogy kapták a Szent Szellemet? Jött az evangélium, hallották, hitték, hogy Krisztus előttük Galata 3.1-ben, Krisztus mint megfeszített, le lett festve, hitték, értem halt meg, és megkapták a Szent Szellemet. Így van? És most pedig elkezdenének saját erőből, vagy a törvény cselekedetei által folytatni a keresztény életet. És így nem lehet keresztény életet élni. Tehát, amit majd fogunk nézni, és látni az az, hogy te nem tudod élni a keresztény életet. Te nem vagy képes a keresztény életet élni. Egyedül egy valaki képes a keresztény életet élni. És ő Jézus Krisztus. Ő tudja a keresztény életet élni. És Krisztus szeretné élni a te életedben, te rajtad keresztül a keresztény életet. Ez a megszentelő kegyelem. Tehát a megszentelődésünk, az a kegyelem munkája, az nem a mi erőnk, hanem az ő munkája, az ő ereje. Oké, Kolossé 2:6 azt mondja, hogy azért, amint elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, úgy járjatok is ő benne. Oké? Azért, amint elfogadtátok, hogy fogadtad előtt? Nehéz volt őt elfogadni? Úgy értem, lehet, hogy az odavezető út nehéz volt. De nehéz volt őt elfogadni? Kegyelemből, hitáltal? Oké. És ahogy elfogadtad Jézus Krisztust az Urat, úgy járj benne. Ugyanúgy. Kegyelemből, hitáltal. Úgy járjatok ő benne. Oké? És ez egy nagyon fontos alapelv, mert sokszor hívők, mikor a hétköznapi életről van szó, akkor átváltanak kegyelemből törvénybe. Törvény alá, a törvény ereje által próbálnak. Oké, úgyhogy 1 Tesszalonika 5:24 azt mondja, hogy hallgass csak, azt mondja, hogy hű az, aki elhívott titeket. És így folytatja, meg is cselekszi azt. Oké? Nincs nagyszerűbb, mikor rádöbbenünk arra, hogy Krisztus erős bennünk. Ez is egy felfedezés, egy kijelentés, egy megértés, és egy felfedezés, hogy Krisztus erős bennünk. Amikor így magunkra fókuszálunk, meg így a saját életünkre, akkor annyi gyengeséget és annyi bizonytalanságot fedezünk fel. Mert kicsik vagyunk, és gyengék vagyunk. És megbízhatatlanok vagyunk. De mikor felfedezzük, Krisztus erős bennünk. Az ő kegyelme erős bennem. Az ő élete erős lehet bennem. És persze az én gyengeségemen keresztül meg tud nyilvánulni ez. Oké, Filippi 1:6. Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, vagy a jó munkát, az el is végzi, be is fejezi a Krisztus Jézus napjáig. Azaz, azt mondja Pál apostol, én nagyon meg vagyok győződve Isten munkája felől a ti életetekben. Én szerintem Pál apostol olyan szinten meg volt győződve, hogy nagyon sok keresztény, lelkipásztor vagy prédikátor nincs ennyire meggyőződve Isten munkája felől az emberek életébe. És ilyenkor jön be a törvényeskedés. Hogy jó, Roxi, ha te ezt nem csinálod, azt nem csinálod, mert azt akkor nagy baj lesz. Jön a félelemmel való vezetés, manipulálás. Mert nehogy már Isten szeretetét meg kegyelmét itt esetleg, ha túl nagy kortyot iszol ebből a üvegből, még a legvégén a diszkóba kötsz ki. Nem, ilyen nincsen, ez butaság. Ez butaság. Mert nem csak, mert egy új természetet kaptunk. Figyelj, valahol ezt olvastam, hogy mi lenne, ha egy király a birodalmába vagy az országába lévő összes prostituáltnak, mondjuk tiltott a prostitúció, és az összes prostituáltnak azt mondaná, hogy mától mindannyiótoknak a bűne meg van bocsátva. Megváltoztatná-e ez az ő életüket, vagy az életüknek a menetét? És a válasz az, hogy nem biztos, valószínű nem. Így van? Valószínű nem. Mert egy nagy felélegzés lenne, de, hogy most már, tudod, amit illegálisan tettem, ez nincs ellenem, de az nem változtatna meg. De mi lenne, ha azt mondaná a király, hogy meg van bocsátva, és az egyikhez odalépni, és azt mondani, hogy és mostantól tudod, lennél-e a feleségem? Igen. Igen. És ez az evangélium. Tudod, tehát, hogy a kegyelem az nem csak, hogy Isten megbocsátotta a bűnünket. Így van? Tudod, nem csak az, hogy na jó, akkor mondjuk azt, hogy minden, amit eddig csináltál, az semmi. Tudod, ennél sokkal több. Odalép és azt mondja, hogy lennél a feleségem. Tudod, biztos vagyok benne, hogy annak a prostituáltnak az egész jövője, minden megváltoz. Nem? Ez teljesen más kilátások. Nem? Így van? És ez a megszentelő kegyelem, tudod, hogy igazából Krisztus, ami férjünk, Róma 7, majd amikor eljutunk oda, meg fogjuk nézni, hogy azelőtt a törvény volt a férjünk, vagy majd lesz erről egy óra, Mr. Tökéletes, vagy Tökéletes Úr, nagyon-nagyon jó képű, nagyon-nagyon mindenben pontos, olyan, mint a legjobb könyvelő, mindent pontosan vezet, mindent pontosan tud, mindent pontosan lát, és észrevesz, és emlékeztet, és rámutat. Egy ilyen Mr. Tökéletes. Egy idő múlva minden hibádat jól ismered, mert ő mindig meg tudja mutatni neked. De ettől nem változik meg az életed. De aztán Róma 7, az első 7 verse kifejti, hogy történt egy haláleset. És igazából visszavezeti oda a kereszthez, hogy mi meghaltunk a törvénynek a Krisztus teste által. Hogy legyünk máséi az éj, aki feltámadt a halálból. És most Krisztus, de ő nem Mr. Tökéletes, így van, hanem ő a szeret, ő szeret, ő az életét adta, ő úgy akart téged és engem. És a megszentelő kegyelem az igazából az, hogy most ez a munka az életemben, aminek úgymond zajolnia kell, vagy a megszentelő, így van, ahogy igen, formálódnom kell, így van. De ez most hogy néz ki? Ez valami, amit ő végez bennem. Vele való kapcsolatban végződik. Úgyhogy Pál apostol meg volt győződve. Meg vagyok győződve arról, hogy amit elkezdett bennetek, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Már hallom is, ahogy néhányan felsziszennek. Nem felén közületek, de jó, de azért valamit nekünk is tenni kell, nem? Igen, értem, amit mondasz. Ez az a fajta félelem, hogy na jó, de azért. De ha megértjük, hogy ő megkérte a kezünket, és mit jelent ez, és hogy új természetünk van, akkor igazából ebből fakadóan egyébként meg szeretnénk is lépdelni. Tehát egy új szívünk van, tehát nem arról van szó. De ez a kegyelem. Értitek? Ez a kegyelem. Vagy valaki, itt tudom én, ez nyilván pánszorokat ezt szokott tacsra dobni esetleg. Tudom, mert valamelyiktől hallottam, valamelyik kedves pásztor mondta, hogy valamilyen együtt élő párra kapcsolatosan, akik együtt keresztények, és együtt élnek, és szeretnének továbbra is együtt élni, és aztán, hogy kapott valamilyen levelet, miután, nem, tehát egy eset után, hogy ahol hivatkoznak az összes kegyelmi versre a Bibliába, hogy tudod, és hogy milyen törvényeskedő szemét, tudod, a gyülekezet, vagy a pásztor, tudod. És valójában a helyzet az, hogy nem értik a kegyelmet. A kegyelem az nem ez. A kegyelem az, hogy szabadok vagyunk. Most már nem úgy élni, ahogy eddig éltünk. A kegyelem az, hogy szabadok vagyunk, tudod, szabadok vagyunk, nem, tudod, a bűnnek a rabjai lenni. Tudod, a kegyelem az, hogy nem kell többé, hogy úgy éljek, mint korábban. És lehet, hogy el fogok bukni, de nincs vége a sztorinak természetesen. Így van? Tehát a kegyelem az képességet hoz bennem létre. És egy új szívet adott nekem. Új szívet adott nekem. Oké, úgyhogy na, fejezzük be. Ez volt a megszentelő kegyelem. Oké, szerintem így, ahogy megyünk előre, mindegyiket bővebben ki fogjuk fejteni. Nem biztos ezen címszó alatt, de magát, a bibliai tartalmat ki fogjuk bőségesen fejteni. És az utolsó, amit megnézünk, az a nagyobb kegyelem. Nagyobb kegyelem. Oké, nem mondanék túl sokat róla, csak ez a kifejezés, hogy nagyobb kegyelem, ez Jakab 4:6-ban van. Ahol azt mondja, hogy de Isten nagyobb kegyelmet ad az alázatosnak. Nagyobb kegyelmet. Alapvetően a koncepció mögötte az ez, csak figyelj erre, ez, hogy hogy Isten kegyelmén keresztül győztesek lehetünk az életünkben, és győzedelmeskedhetünk dolgok felett, szituációk felett, győzedelmeskedhetünk régi beidegződések felett. Tudod, egyszerűen csak a nagyobb kegyelem az a kegyelemnek egy olyan nagyobb megértése, elfogadása, ahol aztán van egy áttörés az életünkben. Van egy áttörés, egy szellemi áttörés az életünkben, azért mert elfogadtam, mert még inkább megértettem azt, hogy nem én vagyok, nem az én erőm számít, hogy kicsoda ő, hogy tudod, és van egy áttörés az életemben, és van egy győzelem. Egy területen. Lehet, mit tudom én, lehet, hogy mondjuk tudod, a bűnnek egy területén, tudod, és aztán például ez a példa így van, hogy nem csak, hogy megbocsátotta a bűnünket, hanem odalépett hozzánk, és megkérte a kezünket, így van? És ahogy egyre inkább ezt megértem, és látom az írásba, tudod, és beengedem, csak van egy áttörés az életembe, és lehet, hogy negatívan láttam dolgokat, vagy panaszkodó voltam, vagy lehet, hogy tudod, de most van egy áttörés, és így a nagyobb kegyelem, egy területen egy nagyobb kegyelmet tapasztalok, tudod, aztán egy másik áttörés, tudod, lehet, hogy tudod, most tudod, van egy szabadságom, egy örömöm, egy vágyam arra, hogy szolgáljak emberek felé, hogy odalépjek. Csak van, tudod, van az élő víznek a folyamait megtapasztalom, hogy ömlenek. Tudod, eddig lehet, hogy visszahúzódó voltam, magammal voltam elfoglalva. Azon gondoltam, ki mit gondol rólam. Én nem olyan vagyok, én nem ilyen vagyok, kifogásokba éltem. Csak így én tudatosságban éltem. De most van egy áttörés, egy nagyobb kegyelem, egy területen, egy lehet, hogy egy hangrobbanás. Így van, egy hangrobbanás. Mikor Debrecenben éltünk, akkor egy gyerekkoromban ott volt a szovjet katonai repülőtér, és csak gyakran volt ilyen hangrobbanás. Úgyhogy tudod, milyen ilyen beleremegnek az ablakok, mikor a repülő eléri azt a sebességet, hogy a hangsebességnél gyorsabban megy, és utoléri a saját hangját. Akkor van egy hangrobbanás. Tudod, Pásztor Szoprano, emlékszem, amikor elsős voltam Bibliskában, akkor ő a NASA-nak dolgozott, mérnök volt, és azt mondta a nagyobb kegyelemről, hogy amikor az űrhajó kiszakad a Földnek a légköréből, nem tudom, hogy emlékszel, tudod, az űrhajó, tudod, megy, és tudod, iszonyat nagy energiát emész fel, és aztán tudod, kiszakad. Tudod, kiszakad, és a nagyobb kegyelem az, tudod, ez az, amikor aztán megtapasztaljuk azt a szabadságot, azt a győzelmet, egyre több területen, nem tudom, lehet, hogy Pál erre gondolhatott, nézzétek, Róma 8:37, akkor azt mondja, hogy mindezekben diadalmasok vagyunk azáltal, aki minket szeretett, nem? Tehát mire gondolhatott? Ott egy csomó mindent leír, éhínséget, fegyvert, üldöztetést, mezítelenséget, tehát nyomorúságokat leír, és azt mondja, hogy de mindezekben diadalmaskodunk igazából. Görögben hipernikao, hipergyőztesek vagyunk. Azáltal, aki minket szeretett, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, és tudod, ez egy nagyobb kegyelem, tudod, ez, hogy történhet bármi, tudod, győztesek vagyunk. És utána azt mondja, meg vagyok győződve. Oké, és ez egy nagyobb kegyelem. Tudod, hogy lehetsz meggyőződve? Hogy lehetek én meggyőződve? Én azt gondolom, hogy Pál apostol egy Isten kijelentette neki ezeket a hihetetlen igazságokat. De a másik, ami szerintem megtörtént, az az, hogy Pál nagyon sokat elmélkedett ezeken az igazságokon. És így mélyültek benne. És így juthatunk el, tudod, benne vagyunk az igébe, közösségben vagyunk Isten, és eljutunk egy ilyen meggyőződésekre. Meg vagyok győződve, meg vagyok. Tudod, lehet, hogy korábban, egy évvel korábban, két évvel korábban, három hónappal korábban, fél évvel korábban így tudtam azt, hogy Isten szeret. Vagy értékeltem Isten szeretetét. De most meg vagyok győződve, bármilyen helyzet, és meg vagyok győződve, hogy semmi nem szakított el engem Isten szeretetét, és élem és alkalmazom ezt. És van egy nagyobb kegyelem győzelmem ott. Tudod, és tudod, nincs olyan terület, ahogy fejezem be ezzel, nincs olyan terület az életünkben, amire Istennek ne lenne bőséges kegyelme. Tudod, bőséges kegyelme. Emlékeztek Pál apostolra 2 Korintus 12-ben, amikor tövise volt. Így van, azt mondja, hogy Sátánnak az angyala tövis adatot nekem, a Sátánnak az angyala, hogy gyötörjön engem. Tudod, és aztán azt kapta, hogy elég neked az én kegyelmem. Elég neked az én kegyelmem. És tudod, Pál apostol kegyelemtől vitetve, vagy kegyelemből szárnyalva tudod, csak megtapasztalni azt, hogy van egy győzelme. Lehetnek tragédiák az életünkben, lehetnek az életünkben, bármelyikünknek bármelyik pillanatban olyan dolog, amit nem is gondoltunk, tudod, nem is gondoltunk, velünk, szeretteinkkel, bármi, tudod, bármi, abszolút. De nincs olyan szituáció, amire Istennek ne lenne bőséges kegyelme, ahol megtapasztalhatjuk az, hogy a szituáció ellenére győzelemben élhetünk, győzelemben járhatunk. Tudod? És ez tudod, és ez jó tudni, hogy figyelj, nem találkozol semmi olyannal a hét során, az év során, és az évtizedek során. Legyen az bármekkora szívfájdalom, vagy bármekkora nehézség, amire Istennek ne lenne bőséges kegyelme, hogy ne járhatnál aztán abban a kegyelemben, vagy a kegyelem által abban egy győzelemben. Tudod, egy győzelemben. Tudod, nem tudom, keresztények, amikor Néró kertjébe meggyújtották őket, hogy az lámpásként világítsanak a császár kénye kedvére, tudod, megtapasztalták Isten nagyobb kegyelmét. Így van, a történelem elmondja, hogy dicsérték Istent. Elmondja, hogy énekeltek. Nem tudjuk, hogy történhetett ez, ezzelre nem lehet felkészülni. Tudod, nem tudsz felkészülni. Hanem csupán megismerheted azt az Istent, aki az adott helyzetben, tudod, adja az ő kegyelmét, és az adott helyzetben, tudod, te jársz benne. Aki az adott helyzetben jársz benne. Oké, úgyhogy hagyj legyen ez egy ilyen bátorítás számunkra, hogy tudod, nincs olyan dolog, amit ne hagyhatnánk el az életünkbe, bűnre nézve, vagy láncokra nézve. Tudod, tudjuk, hogy ezek nem azonnal egyik pillanatra a másikra történnek meg az életünkben, tehát nem úgy, hogy tudod, mintől, de nincs olyan. Tudod, nincs olyan, amitől ma este ne szabadulhatnál meg, vagy holnap, vagy a következő hét során, vagy ezen hónapok során. Tudod, nincs olyan, mert tudod, Isten ott van az életedben, Krisztus ott van az életedben. És ő munkálkodik. És a nagyobb kegyelem az azt jelenti, hogy Istennek bőséges kegyelme van az adott szituációkra, hogy győzelembe járjál. Nem kell, hogy keserűek legyünk, nem kell, hogy negatívak legyünk. Nem kell, hogy ítélkezünk, nem kell, hogy kritizáljunk. Nem kell, hogy bűntudatban éljünk, nem kell, hogy a múltunkban éljünk. Nem kell, hogy lehet, hogy úgy nőttél fel, vagy egy olyan családban, ahol mindig elégedetlenek voltak, de te új teremtés vagy, nagyobb kegyelem van számodra, és nem kell, hogy elégedetlen legyél, elégedet lehetsz, és örömöd lehet. Nem kell, hogy a múltunk predesztináljon bennünket, vagy determinálja a mi jelenünket és a jövőnket, mert Krisztusban vagyunk. Oké? És ez fontos megértenünk, hogy igen. Persze lehet, hogy növekednünk kell dolgokba, és stb. Stb. És Isten hűséges. Nem biztos, hogy, tehát ezek nem egyik pillanatra a másikra zajlanak le az életünkben, van egy növekedési folyamat, de ő annyira veled van, ő annyira melletted van. Annyira szeretné, ha megértenénk ezeket a dolgokat, és az írásba gyökerezne az, hogy megértjük ezt, és magunkévá tesszük ezt. Oké? Úgyhogy ennyi. Általános kegyelem, megváltó kegyelem, megszentelő kegyelem, és nagyobb kegyelem. Áttörések az életünkben, meggyőződések az életünkben, szabadságok az életünkben. Tudod, ha valaki egyedülálló, tudod, lehet persze ez egy küzdelem, lehet ez egy olyan, ahol hosszú ideig van egy tudod, küzdelem, és az is része az életünknek, a küzdelem, és az is része egyébként a kegyelem ben való növekedésnek is, de abszolút Isten adhat mély megelégedést, mély örömet, mély szabadságot és egy teljes életet. És erre a legjobb példa a mi Urunk Jézusnak a személye, aki egy olyan kultúrában nőtt fel, ahol egyedülállónak lenni az egy hátrány volt. Tehát abban az időben, ha valaki egyedülálló volt, tehát családosnak lenni az Isten szerint való dolog, ugye, zsidó kultúra, de akár Ószövetség vagy Biblia, megértjük Isten tervét a családra nézve, és ez fontos, de a mi Urunk egy teljes életet élt egyedülállóként. És ennek több oka volt, nyilván, de az egyik oka, az, mert igenis, egy egyedülállóként teljes életet lehet élni, és az Urunk a legjobb példa erre, úgyhogy álmulatos. Tehát magyarul az életnek a kiteljesedése, beteljesedése nem családban történik. Tudom, hogy szeretnénk, hogy nemzetünk növekedjen, és most én nem erre akartam hajazni ezzel kapcsolatosan, vagy nem, tehát tudjuk, hogy az ördög és a világ támadja a család, tehát a házasságot és a család értékeit, tehát ezzel tisztában vagyunk. De csak azt akarjuk mondani, hogy nem egy biblikus elképzelés, hogy az ember élete a házasságban és a családban teljesedik ki, hanem a bibliai elképzelés az, hogy az ember élete Krisztusban teljesedik ki. Oké? És ez fontos. Úgyhogy lehet valaki egyedülálló, lehet valaki özvegy, lehet valaki elvált, mert ilyen van, és ez is az életnek a része, mégis függetlenül, hogy bármi történt a múltban, vagy hogy mi történt, élhet egy teljes életet. És ami fontos, az az, hogy ezt elhitt. Mert amíg ezt nem hiszed, addig mindig van valami, hogy hát igen, mert nekem ez nincs meg, vagy nekem az nincs meg. De azok hazugságok. Oké? Krisztus azért jött, hogy ez lehetséges legyen számodra. Amen. Úgyhogy köszönjük neked, Urunk, csak hálásak vagyunk azért, hogy ma este tanítottál bennünket, és hogy a Te igéd továbbra is tanít, és hogy hazamegyünk, és végig gondoljuk ezeket, végig elmélkedjük ezeket, tehát továbbra is csak mélyíteni akarod bennünk a te kijelentésedet. Köszönjük ezt neked Jézusnak a nevében. Amen.